ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Miután a gyerekek megszülettek, elképzelhetetlenné vált számomra, hogy továbbá is 12 órát legyek elmenve otthonról, mint az előtt levő időszakban történt. Úgyhogy a harmadik gyerekem megszületése után fogalmazódott meg bennem az a gondolat, hogy nem térek vissza a bankszakmába, és valami újat kezdek. Édesapám is mindig rajzolt, mindig tervezett, úgyhogy ez egy ilyen belém ivódott dolog volt. Az első kollekcióban felhasználtam a varrottasokat. Maguk meglévő formájában szó szerint óriási felelősség az, hogy hogyan használjuk fel, vagy hogyan nyúlunk hozzá ehhez a mintakincshez. Viszont úgy gondolom, hogy mindannyiunkban van egy belső bölcsesség, és ha sikerül ugyanoda visszatérni időről időre, akkor nem veszítjük el a fonalat.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Pékristály Bea vagyok. Mi történne akkor, ha egyszer egy álmunk valósággá válna? Nem kell rémálomnak lennie ahhoz, hogy rémisztő legyen, hiszen mindaz, ami a legmélyebb reményünk, egyszer csak kézzel fogható, beteljesülni látszik. A Bánfi Hunyadi Szalai Kati divattervező konkrét álma vált valóra, amikor kalotaszegi varrottasokból inspirálódó ruhakollekcióját először bemutatták. Ez az álom pedig azóta is folytatódik. A mai ezer egy ötletben vele beszélgetünk. Köszönjük, hogy időt szakítottál ránk, és bejöttél Kolozsvárra, mert hogy továbbra is Bánfi Hunyadon éltek.
Üdvözöllek, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Már közel 10 éve, vagy talán több is, mint 10 éve, hogy foglalkozol ékszerkészítéssel, tehát hogy a divattervezés az egyik irány, a másik irány pedig az ékszerkészítés, és szeretném, hogyha mindkettőről beszélgetnénk, viszont a te szakmai életednek van egy harmadik alapja az, hogy közgazdásznak tanultál, és dolgoztál is a bank szakmában. Hogyan adódott ez a váltás? Tehát, hogy azért mégiscsak egy picit a bankszakma és a kreatív tevékenységek, hogy az én fejemben távolabb állnak egymástól.
Igen, ez így van. Ezt elmondhatom, hogy jó tanulónak számítottam már iskolás éveim alatt is, és ugye szüleim tanácsára, akik mindig ésszerű irányba próbáltak terelni, közgazdaságira felvételiztem, és be is jutottam. Egyetemi éveim után nem tudtam abba hagyni a tanulást, és még egy egyetemet végeztem, ez volt az európai tanulmányok, majd mesteriztem is. Úgyhogy lassan 21 évet jártam iskolában, most ez így a gyerekeim kérdőívein, amit elküldtek az osztályfőnökök, így összeadtam, és magam is meglepődtem, hogy húha, ez azért sok volt.
De gondolom azt a tudást azért hasznosítani tudtad a későbbiekben is, mert hogy egy közgazdász tudás az azért segít akár kézművesként, de még talán divattervezőként is.
Persze, ez egy nagyon jó dolog, és kényelmes is számomra is, meg családom számára is, ugyanis én végzem ezeket a feladatokat, ami könyvelést jelent, nyilvántartást. Ugyanúgy segít abban, hogy picit előre tudjak tervezni, egy cash flow-t összehozni, büdzsét, ez így elméletileg mind jól hangzik, gyakorlatilag egy kicsit mindig változik.
Viszont legalább kiegészíti egymást a kettő. Milyen indítatásból jött, hogy akkor egyszer csak végül is ott hagytad a bankszektort, és azt mondtad, hogy ékszerekkel szeretnél foglalkozni, ékszereket szeretnél készíteni?
Hát minden természetesen alakult, mert miután a gyerekek megszülettek, elképzelhetetlenné vált számomra, hogy továbbá is 12 órát legyek elmenve otthonról, mint az előtt levő időszakban történt. Úgyhogy a harmadik gyerekem megszületése után fogalmazódott meg bennem az a gondolat, hogy nem térek vissza a bankszakmába, és valami újat kezdek csinálni. Ez az ékszerkészítés lett, ami először hobbiként indult, majd a családom támogatására egy jövedelmező tevékenységgé vált.
Hogyan alakult ki ezeknek az ékszereknek a formavilága? Láttam most a közösségi médiában egy videót, ahogyan készíted, és úgy kezdődik az egész folyamat, hogy megrajzolod a mintát. Gondolom, az elején azért rengeteg próbálkozás is volt.
Persze, az elején én is kezdetleges dolgokat készítettem, majd kezdtem egyre inkább bonyolultabb dolgokkal foglalkozni. Amit a videóban láttál, az egy fa alapra készült medálka volt, kalotaszegi tulipános elemekkel, amelyek valahogy a véremben vannak, hogy beleszülettem a kalotaszegi népművészetbe. Ahogy mondtad, a folyamat tervezéssel indult, tehát először is kigondolom, hogy mi az, amit készíteni szeretnék, majd lerajzolom, színezem. Az alap, amelyre az a típusú medál készült, fából van, ezt édesapám készítette nekem, nagy szeretettel, és mai napig is nagyon örvendek, ahányszor kezembe veszem ezeket a darabokat.
Ő fafaragóként tevékenykedett. Mennyire inspirált az téged esetleg, hogy így a családban is volt, aki a kézművességgel kereste a kenyerét?
Így van, édesapám nagyon ügyes fafaragó mester volt. Én már kicsi koromban kopácsoltam a fát, és segítettem neki. Kisebb dolgokat megcsináltam, én is, testvérem is. Úgyhogy valahogy természetes volt ez, hogy édesapám is mindig rajzolt, mindig tervezett, úgyhogy ez egy ilyen belém ivódott dolog volt.
És gondolom a mintákat is lehet kölcsönözni, akár azokból a mintákból, amiket ő használhatott.
Persze, sokszor veszem észre magam, hogy akármit csinálok, akárminek fogok, csak tulipán jön ki belőle, szóval ez már egy olyan automatizmus is, ugye, ami tudat alatt valahol ott van.
Hogyan zajlik maga a folyamat? Mert hogy itt már szó volt arról, hogy használsz fa alapot is, ezekre kerülnek kristályok, de vannak gyöngyök is, hogy egészen gazdag az, hogy mennyi mindent használsz az ékszereidnek a készítéséhez.
Így van, főleg ezüsttel dolgozom, kristályokkal, ahogy mondtad, preciosa Swarovski kristályokkal, használok féldrága köveket is, hogyha úgy alakul, és elmondhatom azt, hogy két csoportba sorolhatom az ékszereket. Az egyik az, amely a hagyományos kalotaszegi motivumrendszerre épül, a másik pedig egy kicsit kereskedelmibb, szóval lehet tágabb körben használni őket. Tehát olyan személyek is, akik nem feltétlenül szeretik a florális, virágos dolgokat, vagy színes dolgokat, számukra is tudok ékszereket készíteni.
Hogyan építkezik ez abból a kalotaszegi szín, vagy esetleg formavilágból, amit mondtad, hogy már gyerekként is ismertél, beleszülettél, hogyan építkeznek ezek az ékszerek, akár ebből is? Tehát, hogy van például a Transylvania, vagy a Wanderwoods kollekciód, nekem mindkettő hozza egy picit, még annélkül is, hogy én azért nem ismerem ennyire mélyrehatóan a kalotaszegi népművészetet. És hát a kalotaszegiben is van több különböző típus, nádasmente, cifrakalotaszeg, stb.
Így van. Én a cifrakalotaszegre utalok az ékszerek esetében főleg, tehát inkább a színes ékszereket készítek, nagyon szeretem a színeket, a színek kombinációját. Ezen kívül van pár darab, ami egy kicsit a kalotaszegi írásosra utal, ugyanis piros-fehér, vagy fehér-kék kombinációkat, vagy fekete-fehér kombinációt használok.
És ezek ugyanúgy lehetnek egy modern ruházatnak a kiegészítői is, hiszen kiegészítő benne van a nevében is, hogy ez lenne a szerepe. Kik a megrendelőid, mert hogy gondolom vannak olyanok, akiket ismersz akár személyesen is.
Persze, megrendelőim nagy részét ismerem személyesen. Elmondhatom azt is, hogyha tanácsot kérnek tőlem ismerősek, most már nagy körülbelüliséggel meg tudom mondani, hogy az illetőnek mi van otthon, és mit ne vegyenek. Elsősorban saját kedvtelésemre készítettem ezeket az ékszereket, mert nekem tetszettek, én szerettem, és nagyon érdekes az, ahogyan kapcsolódunk a különböző emberekhez, ugyanis bevonzuk azokat az embereket, akiknek ugyanolyan értékrendszerük van, mint nekünk. És nagyon jó leső érzés, amikor visszajeleznek, hogy én is ugyanazt szeretem, én is szeretném viselni, én is kérek belőle. Tehát ez mind egy nagyon jó visszajelzés számukról.
Készült korábban egy interjú veled, amiben azt mondtad, hogy éjszaka dolgoztam bányászlámpával a fejemen a konyhaasztalnál, nappal pedig árultam az ékszereket. Ez azért nagyon sok időt vesz igénybe, precíz munkáról is van szó, ahogyan a kis kristályokat beilleszted az alapba, illetve hát akkor már otthon volt 3 gyerek is. Hogyan lehetett ezt a kettőt így összeegyeztetni? Mennyire töltött fel esetleg téged ez a fajta munka? Mennyire volt munka egyáltalán?
Igen, hát ez valóban így történt, és el kell mondjam azt, hogy családom mindig mögöttem volt, és hála nekik tudtam én ezzel foglalkozni, mert ha ők nem lettek volna, az ékszerkészítés sem lett volna, úgyhogy amiatt mindig hálával tartozom nekik. Az, hogy egy olyan dolgot folytathattam, ami feltöltött, ez ki is kapcsolt, és ugye a mindennapos rutinból ez egy felüdülés volt. Így lehetett elvégezni ezt a, hát úgymond sok lemondással járó munkát amúgy, azért, mert szerettem.
Még egy egyetemista kori álom volt az, amikor konkrétan azt álmodtad, hogy a kalotaszegi mintavilágra épülő kollekciódat bemutatják egy divathéten, és ez a rá 10 évre, 15 évre, bárhány évre, ez ténylegesen valóra vált, hiszen elkészítetted az első kollekciódat. Mi motivált téged ebben? Tehát, hogy arra lennék kíváncsi, arra a pillanatra, amikor azt mondtad, hogy kész, most már az, ami a fejedben motoszkál olyan sok ideje, papírra veted.
Igen, hát ez egy, úgy, ahogy mondod, nagyon hosszú folyamat volt, és én azt mondom, hogy mindennek eljön az ideje. És nálam hosszú idő után ért be ez a folyamat, amikor azt mondtam, hogy most már készen állok arra, hogy ebbe is belefogjak. Úgy alakultak a körülmények, hogy minden egy irányba vezetett, és megjelentethettem az első kis kollekciómat. Színpadra vihettem, úgymond.
Milyen érzés volt, amikor láttad először a színpadon ezeket a ruhákat?
Hát már a kreációs folyamat alatt én nagyon élveztem, és láttam, hogy jók. Én nagyon szerettem őket. Kicsit izgultam, hogy fogja fogadni a közönség. Viszont Bukarestben, mert itt volt az első nyilvános megjelenésem, hihetetlen örömmel fogadtak, és elismeréssel. Sokan azt sem tudták, hol van Kalotaszeg, merre található, mi az, milyen típusú díszítést használok a ruhákon, hogy ez mind előre vitt, és arra sarkalt, hogy folytassam tovább a munkát.
Kalotaszegi varottasokat használsz díszítő elemként ezeken a ruhákon, de a kalotaszegi népviseletnek egyes elemei nem egészében, de mint inspirációs forrás azért fellelhetőek ezekben a ruhákban. Először talán a varottasokról, hogyha mesélnél, nagymamád Kispetri születésű, illetve hát Bánfi Hunyadon élsz, ami Kalotaszegnek a központja, gondolom eléggé mélyrehatóan, vagyis, hogy nem csak, hogy gondolom, hanem tudom, hogy eléggé mélyrehatóan ismered ezt a mintavilágot.
Így van. Az első kollekcióban, ahogy mondtad is, felhasználtam a varrottasokat maguk meglévő formájában, szó szerint, hiszen azokat a darabokat dolgoztam föl, amelyeket én örököltem nagyszüleimtől és az édesanyám dolgait, úgyhogy meg is volt nekem mondva, hogy nem vághatom el, csak feldolgozhatom olyan értelemben, hogy teljesen beépíthetem a különböző darabokat. Ezért is tűnhet egyesek számára kicsit kezdetlegesnek, viszont indulópontnak nagyon jó volt.
Tehát vannak konkrétan olyan akár párna elemek, amik bekerültek egybe a ruhában. Nekem az egyik kedvencem az például egy ilyen. Viszont azon kezdtem el gondolkodni, hogy ez téged vajon alkotóként korlátozza, hogy ne vágd el, hogy akkor formában hogyan alakítsd azt a blúzot, vagy azt a kabátot, hogy maga az alapvarrottast ne kelljen elvágni.
Igen, valóban az első ruhák készítésénél ez korlátozott. Viszont most már teljesen másképp történik az alkotási folyamat, hisz először van a tervezés, aztán a rajzolás, a hímzés, tehát most már gyakorlatilag majdnem szabad kezem van, olyan értelemben, hogy már nem kötnek meg a különböző darabok.
Óriási az az érték, ami így a birtokodban van, vagy így amibe bele születtél, és erről beszélsz is folyamatosan, hogy milyen tisztelettel nyúlsz ezekhez az értékekhez. Viszont néha az az érzésem, hogy pont az érték nagysága miatt sokszor félve nyúlunk hozzá, akár ahhoz a mintakincshez, vagy azokhoz a formákhoz, amiket örököltünk. Benned volt-e egy félelem ilyen viszonylatban, és hogyan lehetett leküzdeni, vagy hogyan küzdötted le, ha igen?
Igen, valóban volt egy félelem, hiszen óriási felelősség az, hogy hogyan használjuk fel, vagy hogyan nyúlunk hozzá ehhez a mintakincshez. Viszont úgy gondolom, hogy mindannyiunkban van egy belső bölcsesség, és ha sikerül ugyanoda visszatérni időről időre, akkor nem veszítjük el a fonalat, és akkor sikerül egy olyan dolgot összehozni, ami magában foglalja és magában viseli ennek a mintakincsnek a nagyszerűségét és egyediségét.
Ez az 1001 ötlet. Meghívottunk
Szalai Kati divattervező. Mondtad azt, hogy most már azért sokkal szabadabban tervezel, amikor a tervezőasztalhoz ülsz. Hogyan alkotsz? Hogyan jönnek létre ezek a kollekciók, ruhák?
Most elég könnyű dolgom van, hiszen azokat a darabokat kell létrehoznom, amelyek régóta a fejemben vannak. Tehát rengeteg ötletem van, és csak a kivitelezés a kihívás most már. Úgyhogy egészen pontosan tudom, mi az, amit szeretnék, és keresem azokat a módszereket, amelyek segítenek, hogy elérjem a várt eredményt.
De úgy tudom, hogy együtt dolgozol továbbra is azokkal a kalotaszegi nénikkel, akik ezeknek a mintáknak a legjobb ismerőik.
Persze, természetesen. A jelenlegi projektben lassan 16-an vagyunk. Ide bekapcsolódott két férfi ember is. Érdekes volt, egyikük közülük hímez, másik pedig bőrdíszműves, ugyanis majd, amint ki fog derülni, bőr elemeket is be fogok építeni a ruhákba. A hölgyek, akikkel dolgozom, valóban kalotaszegi hímző asszonyok, hihetetlen tehetséggel rendelkeznek, gyönyörűen rajzolnak, hímeznek, és nélkülük ez nem lehetne.
Tehát, hogy Kalotaszegen, aki hímez, az tulajdonképpen varrottast is készít, mert hogyha el tudnád nekem mesélni azt, hogy mi az, amiben különbözőek ezek a hímzések. És miért nevezzük őket mégis varrottasoknak?
A folyamat az úgy történik, hogy először ki kell rajzolni ezeket a darabokat. Rajzolni nem mindenki tud, sőt, nagyon kevesen tudnak jól és szépen rajzolni. Az én esetemben Bánfihunyadon és Kispetriben van két hölgy, aki gyönyörűen rajzol, és az ő rajzaik alapján hímeznek. Tehát nagyon fontos az, hogy milyen a rajz, mennyire szimmetrikus például, mennyire tökéletes, mert ez adja meg aztán az egész mintának a formáját.
De ezek már meglévő minták, amiket újraalkotnak? Tehát, hogy például akár a nagymamád örökségében felelhető mintákat készítenek újra, vagy pedig újak is születnek?
Persze, ezek a minták egyénileg is működnek, és a rajzoló személynek valahogyan szabad keze van, hogy hogyan kombinálja ezeket. Tehát bárhányszor neki fog egy munkának, abból mindig más jön elő. Tehát attól függően, hogy hogyan kell kitölteni az illető teret, ahová jön a hímzés, más és más elemek, más és más minták születnek.
Az első kollekciódban én azt éreztem, hogy azért ott találjuk akár a válfűs ingnek is a mintáját, vagy úgy el van rejtve az egyik másik blúzban, vagy éppen a bagaziának a szerkezetét lejjük fel egy szoknyában. Ez egy szándékos utalás volt ezekre a ruhadarabokra, vagy pedig teljesen természetesen jött?
Ez egy szándékos utalás volt, ahogy mondod. Nagyon szeretem a plisztérozott anyagokat. Ezeket helyileg Bánfi Hunyadon készíti egy hölgy, tehát ezt a folyamatot.
Mit jelent konkrétan a plisztérozás? Mert van egy sejtésem, de nem tudom pontosan.
Ez redőbeszedés tulajdonképpen. Nagyon régi sablonokat, kartonsablonokat használ, amelyekbe bele kényszerítik az anyagot szép redőkbe, majd ezek egy gőzölési folyamaton mennek keresztül, ennek segítségével időtálló redőzést kap az anyag. Nagyon szeretem ezt a technikát, hiszen visszautal ugye a kalotaszegi népviseletre általában, viszont ad egy finomságot és egy eleganciát is, ami ugye az új modern ruha iparban is megjelenik.
Mint mondtam azt, hogy hajaznak a népviseletnek a különböző elemeire, mégsem népviseletként kell elképzelni a te ruháidat, hiszen akár a hétköznapi viseletbe is alkalmazhatóak. Van egy eleganciájuk, ahogy te is mondtad, tehát hogy inkább egy ilyen alkalmi ruhaként működnek, de például az első kollekciódban én láttam olyan kabátot, amit egy utcai viseletként is lehetne hordani. Hogy látod, hogyan viszonyulnak ehhez akár a fiatalabb generációk a te ruháidhoz?
Persze, tehát ez egy egész nagy kihívást jelent, hogy a fiatal generációt is megcélozzam, és számukra is elfogadhatóvá, sőt, szerethetővé tegyem ezeket a motivumokat, amelyekkel dolgozom. Úgy gondolom, hogy ez nem csak egy díszítő elem, hanem egy kommunikációs eszköz is lassan a generációk között. Az, hogy egy kabátot új vonalakban gondolunk el, például egy oversize típusú kabátban gondolkodunk, és ezt hagyományos elemekkel hímezzük, én úgy látom, hogy a fiatal generáció számára is elfogadható és szerethető, hiszen ők is egyéniségüket látják abban, ha valami olyat viselnek, amivel nem találkoznak minden nap az utcán.
És hogyha már itt tartunk a generációk közötti átjárásnál, akkor maga a tudást, akár a plisszírozásnak a megtanulását, vagy a hímzésnek az elsajátítását van-e, lesz-e, aki átvegye? Mert ugye, mint mondtad, 17-en dolgoztok együtt, továbbra is kalotaszegi hölgyek varják, illetve urak varják azokat a mintákat, azokat a díszítő elemeket, amiket használsz, viszont van-e, aki megtanulja tőlük ezt a fajta tudást?
Nagy öröm számomra, hogy elindítottunk egy kis mozgalmat, én úgy érzem. Eddig is létezett, de most kapott egy friss fuvallatot ez a történet. Azt veszem észre, hogy egyre szívesebben vállalják fel ezeket a dolgokat az emberek, és szívesen akár tanítanak másokat, és kis tanfolyamok indulnak, rajzoló, hímező tanfolyamok, amelyekre szívesen látják a fiatal generációt is.
Bukarestben mutatták be először a kollekciódat, de azóta azért már kezdett felfedezni téged a világ, és most egy nagyon izgalmas, egy nagyon mozgalmas tavasz elé nézel. Két divathéten is részt veszel a tavasz folyamán, hogyha jól tudom, a milánói, majd a párizsi divathéten. Ez mit jelent pontosan? Hogyan lehet bekerülni ezekre a divathetekre?
Nagy öröm volt számomra, hogy már első próbálkozással sikerült bekerülni a milánói divathétre. Ez a White Show keretében fog történni, ahol gyakorlatilag standom lesz, és hát egy ilyen business-to-business eseményt kell elképzelni. A cél az lenne, hogy rendeléseket vegyek fel, majd azokat hazahozva feldolgozzuk, elkészítsük a darabokat, és kivisszük külföldre. Hogyan lehet bekerülni? Hát először is el kell hinni, hogy lehet. Aztán meg kell próbálni, és nem kell feladni. Szerintem ez lenne hozzá a recept. Megkerestem őket, elküldtem az első kollekciónak a darabjait, persze kiegészítéssel, hogy ez ugye most őszi-téli kollekció kell legyen, bevállaltam azt, hogy más színekben fogok gondolkodni, vagy más színekben is fogok gondolkodni, és más típusú darabokat is fogok készíteni. Tehát ez egy olyan dolog, amit az ember bevállal, és reméli, hogy tudja tartani magát hozzá.
Akkor készül egy teljesen új kollekció.
Így van, így van. Új színekben, ahogy mondtam, bézs, fekete, kék, ezekben a színekben fogunk alkotni.
Akkor tulajdonképpen nem szakad el a kalotaszegi színvilágtól, hiszen azért a fekete, talán a bézs is, a kék szintén benne van. Formavilágát tekintve mekkora lesz a változás?
Úgy fogom követni azt a vonalat, amin elindultam, tehát ez a nőies, kicsit klasszikus vonalvezetés, valamint ugye, amint említettem, a fiatal generáció számára az oversize jackik, a bomber jackik, picit így próbálok a kütörés a streetwear, tehát az utcai öltözett között egy hidat építeni. Ezt mind azért, hogy ő számukra is elfogadhatóvá és szerethetővé tegyem ezt a kollekciót.
Tehát akkor a Milánóin egy standod lesz, és mennyiben lesz más a például a párizsi? Olyan nagy szó, hogy Párizsban lesznek kalotaszegi ruhák.
Párizsban a barokkos showroomban leszek, ennek már a hangulata is egy kicsit más. Úgy érzem, hogy jobban egybefor a kollekcióval. Itt valószínű, hogy modellek is fogják viselni a ruhákat, ezt még nem tudom biztosan.
Ez majd kiderül az
Ez
esemény
majd kiderül.
Után.
Így van.
Tavaly, hát igazából nagy felháborodást eredményezett az, hogy külföldi divatmárka egyáltalán hivatkozás nélkül használt kalotaszegi elemeket, és úgy érzem, hogy azáltal, hogyha valaki megmutatja a világnak ezeket az értékeket, valaki, aki kalotaszegről származik, akkor már nehezebb úgymond lekoppintani ezeket a mintákat, mert hogy úgy kezdenek az emberek kötődni hozzá, vagy már láttak korábban is hasonló mintavilágú ruhákat. Hogyan látja a kalotaszegi közösség azt, hogy te kiviszed a világ elé ezt az örökséget?
Nagyon-nagyon támogat. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, és úgy érzem, hogy ők is látják a lehetőséget abban, hogy az örökölt mintakincsünk ne egy múzeumi darab legyen, hanem egy élő művészet. Ugye egy élő művészet, ami továbbá is alakul, és az igények szerint formálódik. Mert ez lenne a lényeg, hogy viselhetővé és hordhatóvá tegyük ezeket a dolgokat. Az, hogy lekoppintják, igen, ez valószínű, hogy lesz is ezután is, viszont úgy gondolom, hogy egy külsős is meg tudja találni az értéket, tehát észre tudja venni, hogy mikor történik az, hogy ezt a díszítő elemet csak kizárólag dekoratív célból használják, vagy van mögötte egy történet, egy mondani való, egy kultúra. Uh-huh. És én itt látom a különbséget, hogy mi van mögötte. Tehát úgy érzem, hogy ha sikerül, ahogy mondtam, mindig visszatérni ahhoz a belső tudáshoz és belső bölcsességhez, ami van bennünk, akkor a cél az jó lesz, és a módszer pedig helyes.
Azt hiszem, hogy márciusban van a milánói?
A Milánó februárban van, 25-én indulok. A párizsi pedig március elején, jól
akkor,
mondod. Igen,
akkor
igen.
Már nagyon kevés idő van
kevés
a
idő van
startig.
Most már, igen.
Milyen utolsó simítások vannak így kilátásban?
Hát most már lefutottam köreimet, úgy érzem, mert Kalotaszeget már többször is körbejártam, ugyanis először kivittem a rajzolt darabokat, és aztán utána mentem, összeszedtem. Tehát most már egy kicsit lecsendesedett ez a folyamat, most már csak a varrás az, ami egyes esetekben még hátra van, de nagyon ügyes varrónőkre alapozok, úgyhogy teljesen rendben lesz minden.
Számomra nagyon különleges az, hogy tényleg egy álomból indult ez az egész történet. milyen érzés volt megtapasztalni azt, hogy ez az álom valósággá válik, úgy egyáltalán, és hogyan lehet ezt az álmot tovább éltetni, mert hogy nem egy pillanatnyi történet.
Így van. Hát valahogy úgy vagyok vele, hogy elhiszem, hogy ez az én utam, és igyekszem erre fókuszálni, erre az egy dologra, így most szakmai tekintetben beszélve, és minden más aktivitást, amely elvonná a figyelmemet, egy kicsit lecsendesítek magam körül, hiszen úgy gondolom, hogy a fókusz most nagyon fontos. Ha sikerül, ugye az élet az megmutatja magát, tehát én úgy érzem, hogy ha jó irányba haladok, akkor az megnyilvánul, és akkor megyek tovább, és haladok, ha Isten segít.
Hát jó utat kívánunk ehhez az úthoz is, az alkotói úthoz is, de a divat hetekre is jó utat kívánunk, és reméljük, hogy jól fogadja a divat szakma a kalotaszegi örökséget. További jó munkát kívánunk. Szalai Katalinnal beszélgettünk, divattervezővel, a Cut Art ékszereknek a készítőjével. Köszönjük nagyon szépen.
Nagyon szépen köszönöm én is nektek.
Kedves hallgatóink, ez volt a mai 1001 ötlet. Pékristály Bea vagyok, viszont hallásra.